A mai igehirdetés a Kolosszé levél második része első 7 versén fog alapulni. Tehát ezt most felolvasom, az egyszerű biblia fordítást használom. Hát a Kolosszé levél második része első 7 verse. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, és mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian felbátorodjanak, és hogy az isteni szeretet kösse össze őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot, és hogy egyre mélyebben megértsék Isten titkát, amely nem más, mint maga Krisztus. Ő benne rejtette el Isten a bölcsesség és tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se csapjon be titeket a rábeszélő képességével. Testben ugyan most távol vagyok tőletek, szellemben azonban közöttetek vagyok, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, ő legyen az a szilárd alap, amelyre az életetek felépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanultátok. És imádkozzunk. Urunk, áldunk téged, és köszönjük ezeket a lehetőségeket, amikor együtt lehetünk, akár csak így online módon is. De tudjuk, hogy te itt vagy velünk, és ott vagy minden otthonban, vagy amúgy is velünk vagy. És szeretnénk megköszönni neked azt, hogy te jó vagy, és szereted az embert, nem hagyod el az embert, magadhoz emeltél bennünket, és Krisztusban olyan kincset adtál számunkra, amely felfoghatatlan, és minél jobban szemléljük őt, és minél jobban keressük őt, annál inkább csak csodálkozunk, hogy milyen nagy a te szereteted. Kérlek, hogy most is légy közöttünk szellemed által, segíts bennünket, vigasztalj bennünket, és a tanításban is mutasd meg magadat, mutasd meg a te kegyelmedet. Ámen.
Nagyon örülök, hogy ismét így tudunk találkozni, de azt is mondom, hogy nagyon várom azt, hogy ismét tudunk személyesen találkozni egymással. Szeretnék kezdeni egy kérdéssel. Egy pár embernek nehéz lesz, könnyű lesz válaszolni, másik emberek egy kicsit nehezebb lesz válaszolni. 30 évvel ezelőtt a május első vasárnapon hol voltál? Azért kérdezem ezt, mert 30 évvel ezelőtt a május első vasárnapon ez a gyülekezet kezdődött. És amikor kezdtünk, ha jól emlékszem, mi kb. 45-en voltunk, akik összejöttünk azon az Isten tiszteleten, és a mai napon lenne okunk ünnepelni. De azt kell mondanom, hogy több okból egy kicsit nehezebb ünnepelni a mai napon, de remélem, hogy a közeljövőben ismét lesz lehetőségünk rendesen együtt ünnepelni. Amikor visszagondolkodom erre a 30 évre, az egyik gondolat, amit jut az eszembe, esetleg úgy nevezem, hogy egy motto, ami volt a gyülekezet életében ebben a 30 évben a következő volt, az volt, hogy a lényeges dolgokban egység, a nem lényeges dolgokban szabadság, mindenben szeretet. És ma délelőtt ebből az ige segítségével szeretnék foglalkozni ezek a kérdésekkel egy kicsit, és látni azt, hogy mik azok először, ami a lényeges dolgok. Azt lehet mondanom alapvetően az egyik lényeges dolog az, hogy az Isten igéje, az alap, ami hitünkre. Ez az Isten különleges kijelentése, és az ő igéje által mi tudunk ismerni őt, és mi tudunk megismerni saját magunkat. És az egyik dolog, amit megismerjünk saját magunkról, amit nevezhetném egy lényeges dolog, az, hogy minden ember mindörökké fog élni. A kérdés az, hogy hol fogunk élni mindörökké. Istennél vagy Isten nélkül. És a másik lényeges kérdés az, hogy az ember hogyan kerül kapcsolatba Istennél, hogyan lehet egy olyan kapcsolat vele, hogy az ember valóban mindörökké fog élni vele. A János Evangélium a 14. rész, a 6. versben Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak is én által. Számomra ez egy nagyon jó, lényeges igazság. Az, hogy az egyetlen út, amit vezet Istenhez, az Jézus Krisztus által. De nézzünk most az igét, a Kolossi 2. Az első versben látjunk, hogy Paul, mint Isten szolgálja, hogyan nyilatkozik. És ő azt mondja, hogy ő mennyit küzd a hívő emberekért. Ez volt egy komoly küzdelem az ő életében, hogy ő mindent akart, hogy legyen jó a hívő embereknek. És a másik versben látjuk azt, hogy hogyan küzdött, hogy milyen dolgokért. Az egyik, amit mond a második versben, az, hogy a szívünk legyen felbátorítva. A Laci a bevezetésben említette azt, hogy mi egy olyan időszakban éljünk most, ahol sok a küzdelem. Van a küzdelem ezzel a vírussal, és ez a nehéz helyzettel. Vannak, amit ő említett, a küzdelem a betegségekkel, a pénzzel, esetleg a munkanélküliség. Van konkrétabban a küzdelmek a kudarccal. Van olyan a gyülekezetünkben, akik most küzdenek a gyászzal. Van olyan, akik holnap fognak érettségizni. És az egy külön küzdelem most, mert egész más körülményekben kell érettségezni, és akkor nincs azok a példák előttük. Ez mind nehéz. De Paul azt mondja, hogy az ő célja, hogy ezek az emberek bármelyik ezek a helyzetekben között, hogy ő valahogyan akar bátorítani őket. És utána azt mondja, hogy összeforralva a szeretetben. Én az én életemben tapasztalom, és szerintem mindenki tapasztalja azt, hogy vannak olyan emberek, akik részünkről könnyű szeretni, és vannak olyan emberek, akik esetleg nehezebb. Mindenki életében más, de valahogyan én azt látom, hogy az igéi Isten nem ad nekünk félmentés abban, hogy kit szabad szeretni. Csak azok az emberek, akik könnyű, csak azok az emberek, akik visszaszeretnek minket, azon a módon, ahogyan mi várjunk, vagy az Isten vár tőlünk, hogy mi tudunk szeretett kapcsolatban lenni emberekkel. Az utolsó, amit látjunk itt a második versben, az, hogy a lelkünk legyen feltöltve. És a kérdés az, hogy hogyan lesz feltöltve az ember lelke. És azt olvasunk itt a második versben, hogy az, ahol lesz feltöltve, a Krisztus megismerésével. És itt szeretnék visszatérni arra a dolgok, az az egy dolog, amit én nevezem nagyon lényeges. És az a lényeges dolog, Paul folytatja a 6. versben, amikor azt mondja, hogy mivel tehát már elfogadtatok Krisztus Jézust. És a folytatás az, hogy a hívőr élete kezdődik azzal, hogy az ember megismerni Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Érdekes, hogy ez nem valamit, amit Paul csak ebben a levelben ír, hanem valahogyan a többi levelben, majdnem mindegyik levelben hangsúlyozza ezt, hangsúlyozza azt, hogy kegyelemből van üdvösségünk a hit által. Ezt látjuk az Efézus levelben. Utána a Galata level, a harmadik részben Paul fölteszi a kérdést. A törvény cselekvés alapján van az üdvösségünk, vagy a hit alapján. És Paul azt mondja mindegyik helyzetben, hogy a hit alapján van az ember üdvössége. Azt olvasunk tovább a Galata 6. részben, hogy Abraham hit az Istenben. Az Abraham az Ószövetségben is a törvény előtt. Ő üdvözült azért, mert ő hit és ő bízott Istenben. És az nem változott azóta, hogy hogyan üdvözül valaki. Mi üdvözlünk abban, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk. És mi hiszünk abban, amit ő tett értünk. De van folytatás. A 7. versben mi azt olvasunk, hogy miután az ember elfogadta Jézus Krisztus, akkor ő tovább nőr az ő hitében. Azt olvasunk, hogy gyükrözzetek meg, és építjetek föl ő benne. Hoztam egy példát magammal, esetleg a példa nem tökéletes, de a példa, itt van egy növény, alig lehet látni ezt a szegény kis növény. Ez a növény egy éve hagytam vízben, hogy legyen gyökerek. És most átültettem ebbe a földbe, nagyon szegényen néz ki, de van reménységem. És azért van reménységem, mert kb. Egy évvel ezelőtt ugyanezt csináltam, egy másik növényel, ugyanazt a fajta, és most az a másik növény így néz ki. Teljesen egészséges. Teljesen jól nő. És azért van ez, mert a gyökerek jó mélyen mennek. És az a mi feladatunk, mint hívő emberek, hogy mi nem maradjunk, ahol kezdjük, hanem hogy azok a gyökerek menjen mélyre. Azt olvasunk, hogy erősödje meg a hit által, hogy a mi hívő életünkben kezdődik hittel, és a folytatás hittel. A lényeg az, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusban. A lényeges dolgokban nagyon fontos, hogy legyen egységünk. És utána jön a nem lényeges dolgok, és a nem lényeges dolgokban fontos, hogy mi tudunk adni szabadságot a másik embereknek. Egy pár dolgot szeretnék felsorolni. Az egyik terület, amiben kell, hogy adjunk szabadság a másik embereknek, a zene. A mi családunkban a különböző embereknek van különböző ízlések. A feleségem, amikor beszélünk az egyházi zenéről, ő nagyon ragaszkodik ahhoz az énekek, amit nagyon régen írtak. Én inkább ragaszkodom ahhoz az énekekhez, amit énekeltünk a 70-es években, amikor én keresztény lettem. És azok az énekek, amit én az ifjúságiban énekeltem, azok van egy hely az én szívemben. Az én gyerekeim, ők inkább olyan énekek szívesen énekelnek, ami megjelent az utolsó pár órában, vagy esetleg azt mondjuk, hogy az utolsó pár évben. És fontos, hogy a zeneben tudunk szabadságot adni egymásnak. Nem csak a keresztény zeneben, a másik zeneben. Az én gyerekeim szinte tudnak azt, hogy én szeretem olyan zenét, ami népszerű volt a 70-es években. Szabadság kell adni. Vagy beszélhetünk a divatról. Hogy milyen ruha vesz föl az ember, hogy milyen az ember haja, hogy hogyan díszíti az ember saját maga. Én személyesen elég konzervatív vagyok, de nagyon sok ember más, mint én. És fontos, hogy én tanulok, és tovább tanulok, és ahogyan öregszem, könnyen tudném rugalmatlan lenni. De fontos, hogy én tudok maradni rugalmas, és tudok tovább adni szabadságot ezek a nem lényeges dolgokban. Csak érintem röviden egy másik dolog, ami esetleg nagy feszültség okoz, a politika. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a keresztények között szabadságot kell adni egymásnak. Nem kell várni azt, hogy minden keresztény testvér legyen ugyanazt a politikai látást, mint nekem van. És ez nehéz. De én nem látom sehol, hogy a Bibliában, hogy egy párt az Istené. És én azt látom, hogy valahogyan kell szabadságot adni egy másik testvérnek, ha ő másképpen lát, vagy gondol, mint én ebben a területben. Még egy terület, az alkoholfogyasztás. Az Efézus 5. részben, a 18. versben mi azt látjunk, hogy ha valaki részeg, a Biblia szerint az bűn. Nincs semmi kérdés ebben, nincs szabadság ebben. De van szabadság abban, hogy az ember egy edzés után megisz egy üveg sört, vagy egy vacsoránál megisz egy üveg bort. Egy pohár, bocsánat. De megint az én látásom egy kicsit más. És nem várom azt, hogy mindenki úgy gondolkodik, mint én. Az én látom egy kicsit más, mert az egyik nagyapám alkoholista volt. És az, hogy ő alkoholista volt, tönkrement az ő házassága, egy nagy nehézséget okozott az ő gyerekeinek. És ez benne van az én múltomban, és az, hogy én láttam, hogy milyen nagy kárt ez okozott az ő életében, amikor ő még fiatal volt, akkor ebben a területben én sokkal óvatosabb vagyok. De ugyanakkor, hogy én óvatosabb vagyok, és én korlátozom a saját szabadságom ebben a területben, nekem nincs jogom egy törvény létrehozni egy másik ember életében ezzel kapcsolatban. Igen, tudok törvényt hozni, hogy van egy határ, hogy nem szabad berúgni, de óvatos kell lennem ebben, hogy szabadságot adok. A lényeges dolgokban egység, a nem lényeges dolgokban szabadság. Ez nagyon könnyen hangzik, csak van egy probléma. És a probléma az, hogy döntjünk, hogy mi az, ami lényeges. És én azt tapasztalom, hogy ez egy állandó küzdelem az egyházban, keresztény emberek között, hogy mi az, ami lényeges. Nálunk a gyülekezetben, az első pár évben, mi úgy döntöttünk, hogy vannak olyan dolgok, amit mi a gyakorlatban, a gyülekezetben nevezünk, hogy lényeges, de mégis mi azt látjuk, hogy mi fogunk szabadságot adni emberek bizonyos értelemben, hogy ők hogyan gondolkoznak és hogyan látnak. Az egyik terület a mi életünkben, a gyülekezetben, a bemerítkezés. Nálunk a gyülekezetben, amikor mi beszéljük a bemerítkezésről, mi azt mondjuk, hogy a bemerítkezés az valami, ami történik az ember életében az ő megtérése után. És lényegében a bemerítkezéssel ő vallja azt emberek előtt, hogy ő keresztény. Ez, amit mi gyakoroljunk a gyülekezet. De mégis mi azt látjunk, hogy mi akarunk szabadságot adni ebben a térben, hogy mindenki legyen meggyőzve a saját szívében. És azt jelenti, hogy ha ebben a kérdésben, ha valaki szeretne csatlakozni a mi gyülekezetünkhez, ő csatlakozhat anélkül, hogy ő felnőttként bemerítkezik. Mi engedjünk, hogy Isten végzi a munkát az ő szívében. Mi szabadságot adjunk a térben. Egy másik terület, amiben mi látjunk, hogy egy nagyon nehéz dolog dönteni, hogy hol van az a határ, és mi az, ami lényeges, a nők szerepe. Persze, nyilvánvaló, hogy vannak határok. A határok nyilvánvaló abból, hogy a házasság egy férfi és egy nő között. Abban nem fogunk kompromisszumot kötni. De amikor mi beszéljünk a szerepekről, a mi meggyőződésünk a gyülekezetben, az, hogy a gyülekezeti vezetésben van szerepe a nőknek, és van szerepe a férfiaknak. A szolgálatban, presbiterek, mint előjárók a gyülekezetben, mi azt látjunk, hogy az a férfiak feladata. Ugyanaz, ahogyan mi azt látjunk, hogy egy családban a férfi feladata vezetni. Csak azt is tapasztaljunk, hogy nagyon sok helyzetben rosszul értelmezünk ezeket. És az a férfi vezetés átmegy arra a pontra, hogy a férfi tud egy diktator lenni egy házasságban. És az nem lenne jó. Az egyik helyzetben se. A férfi igen a vezető, de ő vezet szeretettel. És mi ragaszkodunk, hogy igenis vannak szerepek, de szabadságunk adjuk a konkrét értelmezésben. Az utolsó 30-40 évben az egyik terület, ami nagy feszültség okozott az egyházban, a karizmatikus kérdés. És megint, mint gyülekezet, van egy állásfoglalás ebben. És a mi állásfoglalás az, hogy a gyülekezetön mi nem használjunk azok a karizmatikus jel ajándékok. De ugyanakkor mi adjunk szabadságot. Mi nem mondjuk azt, hogy mindenki pont úgy kell látni ezt, ahogyan mi. Azt lehet mondani, hogy mi nem vagyunk egy karizmatikus gyülekezet, de azt is lehet mondani, hogy mi nem vagyunk antikarizmatikusok. Érdekes, hogy az R.C. Sproul egyszer nyilatkozott a karizmatikus mozgalomról, és ő azt mondja, hogy nagyon hálás vagyunk, hogy ez a mozgalom által a Szentlélek szerepe nagyobb hangsúlyt kapott. De a Sproul azt mondta, hogy aggodalma van, hogy ezzel együtt bejön az egyházba olyan tanítás, ami nem tiszta, és nem egészséges. És ebben a területben megint kell keresni az egyensúlyt. Szabadságot kell adni, de nem szabad elengedni olyasmit, ami nem szerepel az Isten igéjében. Egy utolsó terület a gyülekezetünkben, amiben van egy ilyen állásfoglalásunk, az, hogy mit gondoljunk az ökumenéről. És nálunk a gyülekezetben mi azt valljunk, hogy nagyon fontos, hogy a keresztény ember tud közösségben lenni más keresztényekkel. És nagyon fontos, hogy mi tudunk egységben lenni más hívő emberekkel. De amikor mi látjunk az ökumené mozgalom, mi azt látjunk, hogy előfordul, hogy ebben a mozgalomban, hogy elvész a lényege. Elvész azt az igét, amit idéztem a predikáció elején a János 14-6-ból. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki nem mehet az atyahoz, csak is én általam. Mi vállaljunk a közösség más hívőkkel. Mi nem vállaljunk a közösséget más istenekkel. A lényeges dolgokban egység. A nem lényeges dolgokban szabadság. Mindenben szeretet. Visszamenjünk a Kolossi 2-hez, és azt olvasunk, hogy összeforva szeretetben. Ez volt a Pál vágya, hogy legyen a szeretet bennünk. A héten visszamentem, és néztem azt az első predikáció, amit én predikáltam 30 évvel ezelőtt a gyülekezetben, 1990. május 6-án. És az igé szakasz, ami volt az alap az igére, az apostolok cselekedet második rész, amikor kialakult az első gyülekezet ott pünköst után, és ott abban az igé szakaszban látjunk, hogy milyen fontos szerep kap abban az új gyülekezetben a szeretet. Ahogyan a tagok tudnak gondoskodni egymásnak. Fontos, hogy mi ebben a rendkívüli helyzetben most is tudunk szeretni egymást. Még egy igét szeretnék olvasni Pál első levele a gyülekezetnek Tesszalonikában, a második rész, a 7. és a 8. vers. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anyja dajkolja gyermekeiket. Mivel így vonzottunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumot, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Én azt látom, hogy ebben a 30 évben, mint lelkész, és én azt látom, mint gyülekezet, mi nem mindig voltunk tökéletesebben. Sokszor kellett tanulni a hibáinkból. De mégis valahogyan én azt látom, hogy az mindig volt a vágy bennünk, hogy mi készek voltunk odaadni magunkat. Ez volt a szívügyünk. Gyengén, nem tökéletesen, de ez volt a vágy. És szükség van arra, hogy minden hívő emberben legyen ez a szeretet. A testvérek fele és az emberek a világban. Ebben az igé szakaszban a példa, amit Pál hoz, hogy felhoz az, hogy legyen az a szeretet bennünk, ami benne volt egy édesanyjában. És a mai napon nem csak a mi gyülekezet 30 éves ünnepeljünk, hanem mi ünnepeljünk az anyák napja. És mi azt látjunk, hogy mi az, ami jellemző egy édesanyjáról. És én azt gondolom, hogy egy édesanyja egy olyan, aki szereti az ő gyerekeit feltételek nélkül. Úgy, ahogyan Krisztus szerette minket. Az édesanyja szerette önzetlen, egy édesanyja szeretette önáldozó. Remélem, hogy akinek még él az édesanyja, lesz lehetőség kifejezni azt a szeretet ma. Lehetséges, hogy egy kicsit más a körülmények miatt. Lehetséges, hogy lesznek olyan, aki csak egy ablakon keresztül tud átadni azt a szeretet. Lehetséges, hogy mások csak egy telefonhívással. De keresünk azt a módot, ahogyan tudunk kifejezni neki, hogy igenis fontos volt azt, hogy ő feltételek nélkül szeretett minket. És remélem, hogy mi is tudunk keresni a lehetőséget esetleg elmondani másoknak, akik másképpen szeretett minket. Megköszönni őket, hogy ők kész voltak szeretni minket minden helyzetben. Énekeltünk, hogy Isten erőt ad minden helyzetben. Ő erőt ad nekünk, hogy mi tudunk szeretni egymást. Jézus azt mondta nekünk, hogy szeressünk az ellenséget is. Az, hogy mi azt tudunk csinálni, akkor csak azt tudunk csinálni, ha ő ad nekünk az erőt. Mi nem tudunk csinálni azt a saját erőnkkel. Jézus az utolsó estén, amikor együtt volt a tanítványokkal, és mindjárt mi is fogunk folytatni azt, mint gyülekezet, azt a hagyomány, amit mi gyakoroljunk minden vasárnap, az első vasárnapon, hogy együtt részt veszünk az Úr vacsorában, de amikor Jézus együtt volt a tanítványokkal azon az estén, ő azt mondta nekik a János 13. részben, miután ők részt vettek az Úr vacsorában, ő azt mondta nekik, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressetek egymást, ahogyan én szeretelek titeket. Ti is úgy szeressetek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Imádkozunk. Édes Atyánk, köszönjünk, hogy te adsz üdvösséget nekünk Jézus Krisztus által. És kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk dolgozni, harcolni azon, hogy legyen egység köztünk a lényeges dolgokban. És kérjünk, taníts minket, hogy hogyan tudunk szabadságot adni a nem lényeges dolgokban. De leginkább kérjünk, hogy segíts minket abban, hogy tudunk szeretni egymást azzal a szeretettel, amivel te szerettél minket. Kérjünk, add nekünk erőt erre. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.